Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa írta idén is a nagypéntek esti keresztutat kísérő meditációkat, amelyek a római Kolosszeumnál hangzanak el, de a Szentatya helyett egy általa kijelölt bíboros vezette a Via Crucis-t, közölte a Vatikán a nagy hét előzetes programjaként. Nagy csütörtök délelőtt a krizma szentelő misét a Szent Péter Bazilikában Domenico Calcagno bíboros, az apostoli szék vagyonkezelőségének nyugalmazott elnöke mutatja be. Csütörtök délután az utolsó vacsorára emlékező szentmisét a Szent Péter Bazilikában Mario Gambetti bíboros, a bazilika főpapja. Ez alkalomból kiállítják Krisztus keresztjének egy darabját, amelyet erekeként Rómában őriznek. A nagypénteki ige liturgiát Claudio Giugerotti, a keleti egyházak dikasztériumának prefektusa vezeti a bazilikában. A Kolosszeumnál a keresztutat Baldo Reina római bíboros helynök vezeti péntek este 4:10-től. A Szentszék egyelőre nem közölte, kitartja a nagy csütörtök délután a lábmosás szertartását, amelyet Ferenc pápa az utóbbi 12 évben majdnem mindig bebörtönzött elítélteken végzett el. Nem véglegesítették, hogy kivezeti a nagy szombatesti vigíliát a Szent Péter Bazilikában és a vasárnapi ünnepi misét a Szent Péter téren, amelynek a végén a pápa a bazilika központi lodzsájáról szokta felolvasni húsvéti üzenetét, majd áldását adja Rómára és a világra. Húsvétre a Vatikánba érkezik az amerikai alelnök. J.D. Vance pénteken kezdődő látogatásával kapcsolatban a Szentszék nem zárta ki, hogy Ferenc pápa is fogadja, valamint azt sem, hogy a politikus részt vehet a vasárnapi szentmisén. Ferenc pápa állapota folyamatosan javul, ami a lélegzetvételt, a beszédkészséget és a mozgását is illeti, tudatta a Szentszéki sajtóközpont. Hétvégén a Virág vasárnapi szentmisével elkezdődött a nagyheti események sora. Nagy csütörtökön 9 órától olajszentelés lesz az Egri Bazilikában, majd este 18 óra 30 perctől az utolsó vacsora emlékére mutat be szentmisét Ternyák Csaba érsek. Nagypénteken 15 órakor kezdődik az Úr szenvedésének ünneplése, nagyszombaton 20 órától lesz a húsvéti vigília szertartás. A szentmiséket, szertartásokat élőadásban közvetíti rádiónk. Teljesen új időszak kezdődött a magyar-amerikai kapcsolatokban, amelyet a barátság és a fő kérdésekben való abszolút egyetértés határoz meg, közölte a külgazdasági és külügyminiszter, miután amerikai kollégájával beszélt telefonon. Szijjártó Péter elmondta Marco Rubionak, hogy Magyarország abszolút mértékben támogatja Donald Trump békeerőfeszítéseit. Szóba került az Izraellel folytatott együttműködés is, azzal együtt, hogy hazánk kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A magyar miniszter tájékoztatta az amerikai partnert az alaptörvény módosításáról, illetve hogy Budapesten lesz hamarosan a CPEC konzervatív konferencia. A magyar kormány Donald Trump volt már jóval Donald Trump előtt, és a további siker receptje az eddigi politika folytatása, nemet kell mondani a háborúra, az illegális migrációra és a gender őrületre, közölte a külgazdaság és külügyminiszter a közép-európai csúcs találkozó című rendezvényen. Szijjártó Péter szerint az amerikai fejleményekkel a nemzetközi liberális mainstream egy olyan mélyütést kapott, hogy még mindig kótyagosan járnak tőle, fogalmazott. A tárcavezető tiltakozását fejezte ki az Ukrajnával kapcsolatos friss brüsszeli javaslatok ellen, amelyek értelmében még több pénzt és fegyvert, továbbá katonai tanácsadókat is kellene küldeni, valamint lehetővé tennék, hogy az ország hivatalos csatlakozás előtt mégis tagja lehessen már az Európai Uniónak. Az amerikai elnök gyorsított engedélyezési eljárásról biztosított minden az Egyesült Államokban beruházást tervező vállalatot. A Donald Trump vezette amerikai adminisztráció kiemelt törekvése, hogy olyan kulcsfontosságú iparágakban, mint az autóipar, a félvezetők iparága és a gyógyszeripar bővítsék a belföldi gyártóbázist, indokoltak. Sikeres kétoldalú tárgyalásokat folytatott az Egyesült Államokban Orbán Viktor nemzetbiztonsági főtanácsadója. Bíró Marcelt kollégája Mike Waltz fogadta Washingtonban, írta meg a Magyar Nemzet. Elsősorban a két országot érintő nemzetbiztonsági, védelmi, geopolitikai és geostratégiai témák kerültek napirendre. A felek egyebek mellett egyetértettek abban, hogy az orosz-ukrán háború lezárásában a mihamarabbi békés rendezés lehet az egyetlen cél. Az útépítések kormányának nevezte a kabinetet a miniszterelnök az M44-es gyorsforgalmi út új M5-ös autópálya és Szent Király közötti szakaszának átadása alkalmából mondott beszédében. 2010 óta a gyorsforgalmi utak hossza másfélszeresére nőtt. Magyarország büszke lehet erre a teljesítményre, mondta Orbán Viktor. Hangsúlyozta, az elmúlt években bekötötték a gyorsforgalmi hálózatba Egert, Szolnokot, Csalgó-Tarjánt, Sopront és Kaposvárt, most pedig Békés Csabát is. A következő években háromsávosra bővítik az M1-es, az M3-as és az M7-es bizonyos szakaszait, valamint megépítik az M8-as autópályát is, és Budapest érintése nélkül lehet majd utazni Nyugat és Kelet-Magyarország között. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban, kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 9-10, napközben aztán 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Egymás közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Papp Ildikó vagyok, a mai műsor szerkesztője. Ferenc pápa megbízására Erdő Péter bíboros avatja boldoggá az 1945. március 23-án vértanú halált halt Bódi Mária Magdolnát Veszprémben. Az ünnepi eseményre 10 000-nél is több zarándokot várnak. Mai műsorunkban Bódi Mária Magdolna élettörténetéről és az események hátteréről fogunk beszélgetni vendégeimmel, akiket nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök. Kómár István atya, a Szolnoki Jubiláte kórus és a Kaszap István Turai emlékzenekar karnagya, valamint Barci Zsolt hitoktató, Bódi Mária Magdolna életútjának, élettörténetének kutatója ül itt velem a stúdióban. Isten hozta önöket, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké.
Mindörökké.
2010-ben Márfi Gyula érsekatya fölkért, hogy készítsek már egy fiataloknak szóló zenei anyagot. Nagy Károly atya, aki a Veszprémi Székesegyház plébánosa, az ő közvetítésével ismerkedtünk meg egymással. Nekem már korábban voltak zenei műveim Kaszap Istvánról, a kommunista diktatúrák áldozatai, papi szerzetesi áldozatairól készítettem, valószínű, hogy így jutott el Veszprémbe a híre, és amikor én megkértem a érsekatyát, hogy adjon már nekem anyagot, levéltári anyagokat, amin mentén el tudok indulni, én akkor ismertem meg Bódi Mária Magdolnát igazán. Mert én ugye mezőkövesdi vagyok születésileg, és ott nevelkedtem, és nagyon erősen éltek a jezsuita hagyományok, mert a Jézuszéva templomban a jezsuiták vezették. Édesanyám csepegtette belém Kaszap István tiszteletét, és emiatt valahogy, nem tudom, de felénk nem jött el a Bódi Mária Magdolna életszentségnek a híre. Ennek bizonyára az akkori rendszer politikai okai is voltak, hogy nem beszéltek róla, hiszen szovjet katona ölte meg, és hát erről nem nagyon illet beszélni. Én akkor kezdtem el az ő életszentségét, az ő életét megismerni, amikor Márfi érsek úr megbízott, és át különböző anyagokat kaptam. 1921-ben született Szigligeten, egyszerű szülők gyermekeként, uradalmi cselédek voltak a szülei, emiatt sokat kellett vándorolni, már a szülőknek a munkaszerzési lehetőség okán, és az életéről, a gyermekkoráról azt lehetett olvasni, hogy nem kapott vallásos nevelést, talán pont az a szegény körülmények között, ami között ő élt, viszont a hitoktatója, a plébánosa fölfigyelt a rendkívül élénk fantáziájú, szorgalmas kislányra. Na most teltek múltak az évek, ő végezte a munkát, nagyon korán már fizikai munkát is végzett, viszont folyamatosan alakult ki nála, hasonlóan, mint Lízői Kisszenterész életrajzában olvassuk, hogy apró kis dolgokkal kezdte a lelkét erősíteni, például kis lemondásokkal, rövid imákkal, szentséglátogatásokkal, folyamatosan építette ki magában, és ugyanakkor ezzel párhuzamosan a szociális érzéke is fejlődött, ugyanis nagyon odafigyelt a környezetére, ahol segítségre volt szükség, gyerekeknek a vallásos nevelése, Isten felé terelgetése, különböző szervezetekbe is belépett azért, hogy tudjon segítségre lenni a környezetének. Hát tulajdonképpen az egyetemes papságnak az zsinat előtti első megvalósítója volt, mert nagyon sok egyházi munkát végzett, amellett pedig akkor hol volt még a második vatikáni zsinat, ahol ez kidomborodott erősen. És az életéhez hozzátartozik, hogy amikor 18 éves volt, akkor ő kapott születésnapjára egy kerékpárt. És azzal a kerékpárral járt Balatonfűzfőre egy vegyi üzembe, gyárba, ott kezdett el dolgozni, de azt olvashatjuk róla, hogy hát először is egy nem lányoknak való gyári környezet volt. Durva beszéd, káromkodtak, vallásos emberekre megjegyzéseket tettek, neki ez a közeg, ez idegen volt, viszont jól beilleszkedett, és azt látták rajta a munkatársak, hogy egy áldott jó lélek, ráadásul, hogyha például egy családanya lebetegedett, akkor hogy ő el tudjon menni, haza tudjon menni a gyerekét ápolni, gondozni, ő elvállalta plusz műszakot, a saját műszakja mellett is. Tehát olvashattunk róla ilyen dolgokat, és egyre inkább közkedvelt személyé vált, a jelenlétében már nem káromkodtak, nem piszkálták a hívő embereket a fölfogásuk miatt, tehát igazi közösségi emberré vált.
Nagyjából ehhez az időhöz köthető, úgy tudom, de ön majd kijavít a feljegyzésekből, amikor lelki vezetőjének egyfajta fogadalmat is tesz. Mi volt ez a fogadalom?
Az első kört mondanám, szeretett volna rendbe lépni, szerzetes rendbe, csak az akkori egyházi jogrend nem engedte, mert a szülei nem voltak házas, nem házasságban éltek, együtt éltek, ma így mondanánk. És emiatt a plébánosa eltanácsolta, hogy más úton, módon mutassa ki Isten iránti szeretetét és az emberek iránti szeretetét. Egy lelki gyakorlatot követően 20 éves volt, amikor szüzességi fogadalmat tett. Annak ellenére, hogy azért voltak kérői, többen is szerették volna megkérni a kezét, ő Jézus Krisztus választotta, és a szüzességi fogadalmat tett, kongregációba lépett, és fejtette ki tovább azt a tevékenységet, ami számára követendő volt. Annyit kell még róla mindenképpen megjegyezni, hogy nagyon nagy tisztelője volt az oltári szentségnek. És amikor csak tehette, például amikor biciklizett, ment dolgozni, nagyon korán már, szinte neki miatta kellett kinyitni korán a templomot, mert három műszakban dolgozott, ugye ez is elég nehéz volt egy gyenge fizikumú lánynak, de soha nem ment el ugye a templom előtt, hogyha lehetősége volt a misére bemenjen, és az oltári szentség megerősítésével ment és dolgozott.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat. Vendégeink itt a stúdióban Kómár István atya, Rákóczi falva plébánosa, a Kitesz zenekar karnagya, valamint Barci Zsolt hitoktató, Bódi Mária Magdolna életének, élettörténetének kutatója. A műsorban elhangzott zeneművek pedig az Uram, Királyom, Védj Magadhoz címmel Bódi Mária Magdolna életéről, vértanúságáról szóló CD-ről hangzanak el. A CD-n szereplő dalokat Zsolt szerezte, a szövegeket ő írta. Erről majd egy picit később ejtünk szót, és hát arról is, hogy ez a CD önön keresztül megvásárolható bárki számára. Most azonban egy gondolatot osztanék meg Nagy Károly apát kanonok atya tollából. Ő azt írja, hogy azt hiszem nem nehéz párhuzamot találni Bódi Magdi élettörténetének állomásai és a már ismert kanonizált szentek élettörténetek között. Mik lehetnek ezek a párhuzamok?
ha már nagy szenteknél tartunk. Mindenképpen beszélni kell arról, hogy a plébánosabb Bódi Magdinak rendszeresen adott könyveket, amivel képezte, olvasni tudott, és itt is mutatkozik, hogy milyen fontos szerepe van hívő ember életében, hogyha fejleszti a tudását, a világlátása bővül, és hogy milyen hatása van, és nagy szent párhuzam, ott volt Loyalai Szent Ignác. Ugye ő fényes katonai pályáról álmodott. Teljesen véletlen, de a Jóistennek más tervei voltak vele, megsebesült Pamplona ostrománál, és hosszú-hosszú kórházi kezelésre szorult. Na most első körben minden izgalmas lovagregényt kiolvasott, és mondták a nővérek, hogy nincs több regény, ha olvasni szeretne, akkor egyedül a Szentek életrajzának a kötetét tudjuk odaadni. Belement, mert hát ugye unta magát, és elkezdte olvasni a Szentek életrajzát. És ahogy olvasta, egyre inkább kialakult benne az a gondolat, és ebbe megint csak el kell mondani ebbe a történetbe, hogy ez megint csak a gondviselés, mivel Istennek terve volt vele. És folyamatosan alakult ki benne a gondolat, hogy mi lenne, hogyha ő Krisztus katonája lenne. És amikor fölépült úgy, ahogy mozgáskorlátozott lett, tehát katonai pályán be kellett fejezni, de nem esett kétségbe, mert már kialakult benne egy vágy, hogy katona lesz továbbra is, csak most Krisztus katoná is ekkor vonult el Manrézába 2 évre, és ekkor a többi történetét már ismerjük. Mindenképpen ezt szeretném mondani, illetve utaltam már Líziói Kisszent Teréz életszentségére, hogy apró dolgokkal lett ő igazán nagy. Bódi Magdi ugyanígy apró dolgokon fejlődve jutott egyre magasabb hőfokra az Isten iránti szeretetbe.
Ami párhuzamként fölmutatható, vagy megfigyelhető, először is a Isten iránti belsőséges szeretet. És ez a nagy szenteknél ugyanígy indul, mint mindennek az alapja. Tehát mindig megtalálta azok azt a módot, hogy hogyan tudja ezt megvalósítani, kifejezni. A fogadalom, az elköteleződés az a másik, amit bár az akkori rendszerint hivatalosan nem tehetett meg, de igazából ő elindult egy olyan úton, ami mondhatnánk ugyanaz, mint egy szerzetesi élet, annak ellenére, hogy az akkori egyházi jogrendje ebbe ez nem fért még bele. Amit a munkatársai között tett, ugyanígy ez az evangelizációs lelkület. Megint csak egy olyan párhuzam, ami többi szentben is ott van, hogy amiről ő meg van győződve, amiben ő otthon van és belülről fűti ennek a szeretete, hát azt át kell adni másoknak is. És megtaláltam úgyet, hogy kiknek hogyan. Először csak azt tudta elérni, hogy az ő környezetében ne káronkodjanak, ne beszéljenek csúnyán, az egy első alapfokozat. De utána hozott létre, kimondottan ezzel a célra a közösségeket fiatalok számára, amikben ő egy olyan lelkesítő és mozgató és összefogó ember volt, ugyanez a háttere neki, hogy átadni azt, ami az ő életében olyan meggyőződéssel már jelen van. És a legvégső, szintén szentekkel párhuzamba hozható, ez a teljes önátadásnak a szándéka, az önfeláldozás szándéka. Nem hiszem, hogy ezt így tervezte, hogy ilyen formában fogja feláldozni az életét, de magát azt, hogy az életét akarja odaadni Istenért, az Isten ügyért, az ott volt benne, a formája az meg, mi mondhatnánk így utólag, hogy hát így jött. De amikor benne volt, akkor biztos, hogy ő ebben fölismerte azt, hogy most van az a pillanat, amikor átadva az életét.
Hallgató kedvére azért említsünk meg néhány mozzanatot, ugye már az elhangzott, hogy egy szovjet katona lőtte le, 6 golyót kapott, az utolsót a szívébe.
Igen, mint hogy az akkor nem csak ott, hanem sokfelé az országban megszenvedték települések, közösségek, hogyha az orosz katonák jöttek, akkor keresték az asszonyokat, nőket, akik próbáltak valahogy elrejtőzni, elbújni, sokféle útja van. Ahogyan ennek lett áldozata a győri püspök, Korvilmos püspök úr is, ugyan ennek lett az áldozata, ahogyan ő megvédeni akarta a ott rejtőzködő asszonyokat, nőket, hát ő is valami hasonló helyzetben került ekkor, és hát már úgy volt, hogy valamelyik katona fogja megerőszakolni. És volt neki egy kis olló a kezében, amit rejtett, és az egy adott pillanatban megsebesítette a katona arcát. Nyilván azért, hogy akkor ebből egy egérutat nyerhessen, elmenekülhessen, és abban a menekülés közben akkor bosszúból lőtte hátba katona. Mert ő mindennél fontosabbnak tartotta a Jézus Krisztusnak adott elköteleződését, a szüzességi fogadalmát. És itt hozható újabb párhuzam, mert ott van az egyház történetében már korábbról ismert hasonló sorsú vértanú lány, a Goretti Mária. Éppen ezért szoktuk a Bódi Magdonát a mi Goretti Máriánknak is nevezni, magyar Goretti Mária. Jó volt, nem katona volt az ő esetében, de ugyanezzel a célra az Isten iránti elkötelezettségét annyira a minden fölött valónak tudta tartani, és a szüzességi fogadalmát, hogy alárendelt ennek mindent, és vállalta azt is, hogy ha most megsebesíti ezt a katonát, lehet, hogy elmenekül, nem sok esélyt gondolhatott magának is, de fölkiáltásában, az utolsó mondatában is ez mutatkozik meg, amikor azt kiáltja, hogy Uram, királyom, védj magadhoz. Ott volt benne ez a tudatos elhatározás, hogy az életét adja oda, hát ebben a formában következett be.
Ott állt némán, elborzadva, körülötte katonákkal. Földre rogyott lánya mellé, átölelte véres testét. Imádkozzunk, Isten szeret, béküljön meg apám vele. Lánya szava fülébe zúg, kérges lelkében tenger dúl. Rárivaltak, vidd innen el, fegyverükből felélődtek. Halott lánya karján pihen, úgy indul el, teste remeg. Kihalt utca, üres házak, félelmükben szétfutottak. Sötét felhő elborítja, egyetlen fény lánya hangja. Imádkozzunk, kérte a lány, könyörgött annyi éven át. Anyja szeme könnyekkel telt, ajándék vagy gyermekem. Megszentelt sírt körülvették, öldöklő csata véget ért. Litéri csend suttog némán, a suttogja Bódi Magdol az égben jár. Béküljön meg apám vele. Lánya szava fülébe zúg, kérges lelkében tenger dúl. Imádkozzunk, kérte a lány, könyörgött annyi éven át. Anyja szeme könnyekkel telt, ajándék vagy gyermekem. Imádkozzunk, Isten szeret, béküljön meg apám vele. Anyja szeme könnyekkel telt, ajándék vagy gyermekem. Anyja szeme könnyekkel telt, ajándék voltál gyermekem. Ajándék voltál gyermekem. Ajándék voltál gyermekem.
Kómár István atya, a Szolnoki Jubiláte Kórus és a Kaszap István Turai Emlékzenekar karnagya, valamint Barci Zsolt hitoktató, Bódi Mária Magdolna életútjának, élettörténetének kutatója ül itt velem a stúdióban. Tudjuk, hogy a boldoggáavatási eljárás az egy nagyon hosszú folyamat. Már nem sokkal az ő halálát követően megindult Mindszenty Bíborosnak köszönhetően egy útja ennek, aztán ez hosszabb időre megszakadt.
Kaszap Istvánnál olvashatjuk, hogy őt már rég az egyház a boldogok sorába tisztelhetné, hogyha azok a dokumentumok megmaradtak volna, de miután teljesen más irányt vett a ideológiai nevelés a fiatalok vonatkozásában, ezért az akkori hatalomnak nem állt érdekébe, hogy egy fiatal embert, egy 19 éves korában életszentség hírében álló fiatal ember halála, az valamilyen hatással legyen a fiatalokra, ezért én a jezsuita atyáktól tudom, hogy az addig begyűjtött ima meghallgatások, csodálatos gyógyulások, azoknak a peranyagai, az mind-mind eltűntek. Bódi Mária Magdolnánál ugyanezt tapasztalhatjuk, mert a latin fordítású jegyzőkönyvek, hát fura neve van, kihallgatási jegyzőkönyvek mondják, mert meghallgatják az érintetteket, akik ismerték Bódi Mária Magdolnát, ez is eltűnt. És egy nagyon furcsa, ugyanakkor csodálatos dolog történt, pont a Nagy Károly atya mesélte, hogy takarítottak a plébánia fészerébe, fáskamrájába, és kézzel írott papírlapokat talált, és akkor látta meg, hogy hát tulajdonképpen az elveszettnek hitt anyag, az 47 és 52 közötti vallomások, azok kerültek elő. És ezt lefordították latinra, Márfi érsek úr mondta, személyesen adta át 16. Benedeknek, aki megköszönte, hát biztos, hogy hozzájárult ez is az ő boldog avatásához. Hát ilyen világ volt.
Említettem azt a bevezetéskor, hogy két szálon is futtathatnám ezt a beszélgetést, és ugye már megemlítettük azt, hogy született egy oratórium, de több nagy zeneművet is írt a Kitez, mondhatom ezt, Kaszap István Turai Emlékzenekar az elmúlt években. Beszéljünk egy picit a zenekarról, a Karnagy úr István atya. Ez a zenekar milyen céllal és mikor alakult? Célja volt kifejezetten az a zenekarnak, hogy nagy szentjeinkre, vértanúinkra próbálják felhívni a mai fiataloknak és bármely korosztálynak a figyelmét? Mennyire a küldetése ez a zenekarnak?
Igazából akkor állt össze egy ilyen egységesnek mondható zenekarra, amikor az első lemez, Kaszap István életéről szóló lemez, aminek az a cím, hogy Ablak a fényre, amikor ez megjelent, igazából ott tett Kaszap István emlékzenekar, bár Zsolt korábban is egy-egy misztériumjátékokat hoz, zenei anyagot már készített kísérő dalokkal, betét dalokkal, sőt, önálló zenés darabokat is, de ilyen nagyobb szabású ez a Ablak a fényre lemez volt. Nem a hagyományos értelemben vett ének és zenekar ez, akiknek egy állandó közössége van és összetartóan, hanem magja igazából, hát így mi néhányan voltunk. A munka nagy része, az alkotás nagy része az Zsolt kezében van. Ugye a szövegeket versé formálni, kialakítani, és úgy egy nevezett alapdallamot hozzászerkeszteni, ez a Zsolt műve. Mint egy dal kialakul, és akkor utána jön a közös munka, mert amikor megvan egy dal a megadott szövegre, akkor kerestünk olyat, aki otthon van a hangszerelésben. És akkor szerkeztünk hozzá egy kis kísérő szólamokat, hangszerszólamokat. Én leginkább amiatt szoktam megkapni egy ilyen dalnak a feldolgozási kérését, hogy ahol kórusra van szükség, akkor ott alakítsunk kórust ebből, vagy kórus szólamokat, három szólam, négy szólam, ahogy egy kórusnak fel kell épülnie egy hangzásban. Az leginkább ez volt az én feladatom, és nyilván, ahol kórus van, akkor ott kell, aki ezt vezesse. Amikor már ez elkészült, és fölvételre került, na ott akkor jött szóba azt, hogy mint karnagy ennek a vezénését én végezem. Ez a Kiteznek a munkamódszere. Hogy kiket szoktunk meghívni, vagy kiket hívunk ebbe bele, ebbe a közös munkába, attól függ. Mert például a Mártirok vére oratóriumnál ugyanígy elindult, ugyanígy kialakult az alapdallam a szövegre, kidolgozva a kórus szólamok, elkészítve a hangszerelésnek is a gondolatai, ezt mind-mind más végezte.
Ez ugye a 20. század vértanú papjairól, szerzeteseiről
szóló, igen, kiadvány. Tehát ott például meghívtunk néhány pap kollégából álló papok kórusát. Meg akkor volt egy ilyen is, hogy amivel ott abban Salkaházi Sáráról is szól egy dal benne, oda például éppen, hogy a szociális testvérek közösségéből hívtunk énekelni szerető néhány nővért, akik szintén ebbe ők énekeltek. Tehát így állt össze a zenei anyag. Bódi Magdolna életének feldolgozásában itt a Uram királyon Végy magadhoz című hangnemeznél, itt pedig fiatalokat. Megszólal benne a Turai világi női kartalában ez a hivatalos nevük.
Meg az általános iskola.
Általános iskola sok kórusa, gyermekkórusa. Megszólal benne az akkor működő szolnoki cserkész kórus. Hát így most ők lettek bevonva abba, hogy elkészüljön ez a lemez. Thank you.
Zsolt, ugye arról már beszéltünk, hogy ez a harmadik ilyen nagyobb zenemű, amely egy vértanú vagy több vértanú élettörténetét hivatott közelebb hozni, megismertetni a közönséggel. Hogyan születnek a szövegek?
1992-ben Turay Egyházközség fenntartásában megalapítottam egy cserkész csapatot. És én gondolkodtam a névválasztáson. Abban az időben, mármint csapatnévválasztáson, abban az időben a rendszerváltás után újrainduló cserkész csapatok általában magyar történelmi személyiségeknek a neveit vették át. Én gondoltam egy nagyot, mi lenne, ha egy fiatal, modern szentnek a nevét vennénk föl, és így lett a névválasztás, így esett Kassab Istvánra, amit a szövetség elfogadott, és én sokat olvastam róla, közben a kezembe került egy kis füzetecske, Kassab István 9-ed címen, Ima 9-ed címén, amit minden folyamatos volt a cserkésztábor, én 27 évig voltam a parancsnok, most is kiválóan működnek, jó kezekbe voltak látni. És mindig megvan az az 50 fő, most is körülbelül annyian lehetnek, azért Turáról beszélünk, nem egy nagyvárosról, és minden nyári táborban, tábortűznél a Kassab 9-et elvégeztük. És kezdett bennem kialakulni, hogy mi lenne, hogyha ezt meg is zenésíteném, erre építeném föl a zenei trekkeket. És akkor leültem, gondolkodtam, és ennek a kilencednek a részeiből, ennek segítségével, meg a saját gondolatom, meg a hozzáolvasva, mert azért kaptam ám bőségesen anyagot, például Nemeshegyi Péter atya, jezsuita, Nemeshegyi Péter atya akkor jött haza Japánból, és nagy tisztelője volt Kassab Istvánnak, megtudta, hogy mint dolgozom, és olyan könyvet adott át nekem, amit ma már nem lehet kapni. Nyilván kiszedtem belőle az információt, aztán visszaadtam neki, de megtisztelt vele, hogy megkaptam tőle. És akkor alakult ki bennem, hogy na, ez nagyon szép dolog, hogy van egy 50 fős cserkész csapatunk, aki viszi a Kassab Istvánnak a nevét, de akkor kellene egy olyan hangzóanyagot csinálni, ami eljutna a fiatalokhoz. És abban az időben még a CD-knek nagyobb volt a forgalom, mint manapság, és István atyával átbeszéltük a dolgot, hogy valamiféle missziót tudunk mi ezzel tenni. Valamiféle missziót a fiatal körébe, és elmondhatom, hogy a fogadtatása kiváló volt. Sorra kaptuk a fölkéréseket, a lemezeket elkapkodták, és innen jött, hogy ezt én tovább tudnám csinálni. Mondtam István atyának, hogy üldözött egyház papjairól, szerzeteseiről kellene, mert nagy a fiatalok körében ennek a témának a nem ismerése, de még az idősebbek számára is. Itt pedig Varga Lajos váci segédpüspök atyával vettem fel a kapcsolatot, mint püspököm, ugye, mert váci egyházmegyések vagyunk, és a egyházmegyei könyvtárból, levéltárból kaptam tőle nagyon-nagyon sok peranyagot a meghurcolt szerzetesek, papoknak a bíróság, a gyilkossága, a börtönévek, nem lehetett letenni. Négy kötet, Hetény Varga Károlynak volt ez négy kötetes, az két hónap alatt hiolosan pedig nagyon nagy terjedelmű, meg természetesen Lajos püspök atyától folyamatosan kaptam az anyagot hozzá, és akkor így született meg a Szangiz Mártíró, a Mártírok vére lemez, aminek megint nagyon jó volt a fogadtatása, mert egy, a püspök atya ugyanúgy, mint ahogy Márfi Gyula püspök atya egy füzetet írt, és utána jártunk nem kis munkával, mert azért Lenin fiúk, dobák, az ölte meg be a plébánián a papot meg a káplán, tehát először megölte a plébánost, a szomszéd szobába meghallotta a lövést a káplán, bement, látta a plébános, ahol fekszik a földön, gyorsan betegek kenete, szentség, és a dobák meghalott a folyosóról, visszajött és lelőtte a káplánt is. És
Hornyik Károly és a...
És most ezeknek a Lenin fiúk 19, hogy ezeknek a fényképeit után úgy meg sikerült megszereznünk, tessék elképzelni, ez a fényképüket 100 év után, és amit Lajos püspök atya összeállított tartalmilag, mert ő ezt nagyon ismerte, ezt a kort, fényképpel illusztrálva tudtuk a CD-be beletenni, és így tudtuk terjeszteni. Ezt csak érdekességképpen mondom, hogy azért nagyon komoly munka állt mögötte. általában egy lemeznek az elkészítése kutatómunkával, szövegkönyv megírásával, zeneszerzéssel, dalszerzéssel, az általában egy évet vett igénybe, de úgy egy évet, hogy hajnal 2-3. Na most a feleségem, ő itt az Egri Kórháznak volt a intenzív osztályán nővér, majd amikor Turára költöztünk 85-be, akkor pedig a 60-i Albert Fejszer Kórháznak az intenzív osztályán volt főnővér. Alig volt otthon. Én nekem az nagyon jó volt, bocsánat, mert...
Tudott alkotni, lehetett
azt akartam
dolgozni.
Mondani, hát eszembe jutott például egy vers sor hajnali 2-kor. Akkor gyorsan fölkelek, írom, összekapcsolom a magnót a mikrofonnal, fölgitározok rá egy rövid részletet, 14:30, az asszony mellett tessék megcsinálni. És akkor úgy kész volt. Már nyugdíjas vagyok másfél éve.
Készül-e új?
Nem. Jelen pillanatban nem. Egy jó házasságban ezeket a problémákat meg lehet beszélni. És,
ezek nem problémák, hanem fel lehet ezt úgy fogni, hogy egy óriási büszkeség, hogyha az embernek a férje vagy felesége egy ilyen nagy volumenű dologba belevágja a fejszét,
hát
és akkor ezt szívvel lélekkel
emeljen. Hát egyébként ő nagyon szépen énekelt, mert ön a koránál fogva nem ismerte Simon Sándor karnagy atyát, pap karnagyot, az Egri Bazilikának volt a pap karnagya. A felesége mellette volt szólista Székesegyház énekkarába, és ő ezt akceptálja.
Szűzi tisztaságot,
Bódi Mária Magdolna életéről beszélgetünk ebben a műsorban vendégeimmel, Kómár István atyával és Barczi Zsolt hitoktatóval. Sok szó esett már arról, hogy az Uram királyom Védj Magadhoz című CD, ami Bódi Mária Magdolna életéről, vértanúságáról szól, egy szimfonikus rockballada. Hogyan született? Ugye a dalszerző is, meg a szövegíró is Zsolt, most mégis István atyához fordulok, hogy hogyan épül fel ez a szimfonikus rockballada?
Egyik dalban megszólal Bódi Mária Magdolna fiatal gyermeki lelkének a gondolatvilága. A másikban megszólal a Jézus szíve tisztelet iránta a benne élő. És az a kornak akkor egy jelensége volt, abban a korban épültek az országban a Jézus szíve templomok, több is 20. század első felében.
Akkor ez egy Mezőkövesdén is akkor például, épült meg.
Ez a Jézus szíve tisztelet akkor egy nagyon erős lelkiségi mozgalom volt igazából itt Magyarországon, és ez megmutatkozik itt is. Mária tisztelete is az egyik darabban megmutatkozik. Ez az ő önfelajánlása, mint gondolat, megint egy külön dalban van. Tehát, hogy ezek körül szól igazából maga a lemez, az ő lelki világát és annak a fejlődését azt mutatja
tehát ez
be.
Egy ívet alkot. Igen. A kezdéstől, a prológustól egy ívet alkot, ahogy István atya mondta, a élet útjainak a fontos elemeit emelve ki egészen a megdicsőüléséig. Kaszaporatóriumnál nem, ott teljesen más szisztéma szerint épült fel a lemez, vagy a Szangizmártírumnál is teljesen igen. más. Itt, amikor tervbe vettük, akkor gondolkodtam azon, hogy mi legyen ennek az íve, és akkor jutottam arra az elhatározásra, hogy gyermekkorától, milyen fejlődéseken ment keresztül, az érzelemvilága, hogy fejlődött, hogyan fordult Krisztus felé, mi történt, hogy történt vele. A családján belül is hatalmas változást hozott egyrészt a tragédiája, de inkább az élete, az élet szentsége, mert nem sokkal később a temetés után a szülei rendezték a házasságot, szentségi házasságra léptek, de a lányuk hatására is hosszú-hosszú imádság, ami megelőzte ezt a dolgot.
Érdekes, hogy nem az ő halálával záródik a lemez, hanem azután, a dal után, ami az ő halálát mutatja be, azután még egy következő, ahol már a Mennyországból szól vissza hozzánk, tehát mint a megdicsőült. Ebben már ott van kicsit elővételezve az, amit a boldoggávatása is jelent most, hogy hivatalosan nyilatkozik róla az egyház, hogy akkor őt ott tiszteljük az üdvözöltek között.
Ez egy nagyon szívet melengető dolog, egyebek mellett, sok minden más mellett, hogy jóval korábban megjelent már ez a CD, mint ahogyan Ferenc pápa elismerte és bejelentette azt, hogy idén április 26-án.
Igen, ehhez három fő kellett, a valakiről nem beszéltünk ma beszélgetésünk folyamán, én meglátogattam Nyíregyházán a papi otthonba
Seregi
érsek atyát, aki nagy-nagy Bódi Mária tisztelő volt. Amikor a papi otthonba meglátogattuk a feleségemmel, elmentünk hozzá, mert tudta, hogy mi dolgozom, és szerettem volna beszélni vele erről a dologról. Hát a lakosztályába, ha lehet így mondani, vagy a szobája felé, a folyosón mind a két oldalán Bódi Mária relikviák, meg képek voltak. És olyan lelkesen beszélt, és nem utolsó sorban a Veszprémben a Bódi Mária alapítványnak ő volt a vezetője, anyagi támogatókunk is volt az érsekségen kívül, mert érezte, hogy ez egy fontos dolog lesz, és erre érdemes áldozni. Tehát mindenképpen igazságtalan lehet volna, hogyha a neve nem hangzik el a beszélgetésünkben. Aztán Nagy Károly atya, illetve Márfi Gyula érsek atya, ők valamit láttak előre, nekem ez a meggyőződésem, valamit láttak előre, valamit tudhattak, mert akkora lelkesedéssel viseltettek, folyamatosan kapcsolatban voltam velük, hol tartok, mutattam részleteket, nekik tetszik, jó lesz így a hangszerelésben, átadtam a forgatókönyvet, illetve a szövegkönyvet, hogy hiteles legyen, nézzék át, és mindenben támogattak.
És nem csak őket lelkesítették, hanem így a zeneműveken, meg ha megismerjük az életét, akkor bennünket is, mindannyiunkat lelkesítsen az ő élet példája az Isten felé vezető útunkon. Barczi Zsolt és Kómár István atya, nagyon szépen köszönöm önöknek a beszélgetést, köszönöm, hogy itt voltak velünk a stúdióban.
Köszönjük a lehetőséget.
Hallgatóinknak pedig köszönöm a figyelmet, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Thank you.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.